Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, a ma Reggeli Monitor szerkesztője, és most ajánlom figyelmükbe reggeli adásunk legfontosabb és legérdekesebb interjúit, összeállításait, de ezúttal csak egy interjút, összeállítást fogok ajánlani. Ez viszont rendkívül aktuális és érdekes, hiszen 12 alapító országgal 75 évvel ezelőtt jött létre az Észak-Atlanti Szerződés szervezete, más nevén a NATO. A NATO kedden, vagyis tegnap kezdődött washingtoni csúcs találkozóján már 32 tagország ült asztalhoz, hogy a szervezet megalakulásáról megemlékezzen és az aktuális biztonságpolitikai kérdésekről tárgyaljon. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, akit ezügyben felkértünk, hogy értékelje a NATO elmúlt 75 évét. Úgy nyilatkozott rádiónknak, hogy az elmúlt időszakban olyan nagy, óriási krízis helyzeteket a szervezet nem élt meg, sőt, szerepe volt egyebek mellett abban, hogy az európai szocialista országok rendszerváltása békés keretek között zajlott le, és hogy Jugoszlávia felbomlását is csak regionális harcok kísérték. Ezen kívül beszélt arról is, hogy Ukrajna lesz a legfontosabb témája a NATO washingtoni csúcs találkozójának. Az ország stabil és hosszú távú támogatásának formáját határozzák majd minden bizonnyal, de ebben a kérdésben igen éles különbségek vannak az egyes tagállamok között. Vannak törekvések arra is, hogy Trump biztossá tegyék a támogatás rendszerét, mármint az ukrán támogatás rendszerét, azért, hogy egy republikánus győzelem esetén az új amerikai elnök Ukrajna politikáján ne vehessen éles fordulatot. Tálas Péterrel Lakatos László készített interjút, hallgassák meg.
Éppen most ünnepli 75. évfordulóját a NATO a washingtoni csúcs találkozón. Talán kezdjük azzal, hogy a Transatlanti Szövetség 1949. április 4-i megalakulásakor a 12 alapító tag elsősorban a Szovjetunió által jelentett vélt vagy valós veszély ellensúlyozása miatt csatlakozott a szövetséghez, vagy más egyéb motivációi lehettek a tagállamoknak akkor?
Döntően a Szovjetunió jelentette problémát, illetve hát a hidegháború kialakulására adott válasz volt. Tulajdonképpen ugye a NATO az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugati Blokknak a katonai politikai szövetsége volt, és arra válaszul, hogy a Szovjetunió viszont Kelet-Közép-Európában ekkoriban azért már megkötötte azokat a biztonsággal foglalkozó kétoldalú szerződéseit a kommunista országokkal, amelyek később hát a Varsói Szerződést fogják jelenteni 55-ben, de tulajdonképpen azok a szerződések, amelyekre alapul akár a Szovjetunió és a kelet-közép-európai országok kapcsolata, az már 45-48 között megszületett.
A bővítések mindig köthetők valami különleges eseményhez, vagy pedig a bővülés az mindig szándéktól függött, hogy valaki éppen csatlakozni akar. Itt gondolok például Törökországra, amelyik ugye nem a nyugati tömbhöz tartozik úgy klasszikusan, bár egyébként az a Törökország az jelentősen különbözött ettől a Törökországtól, amit most ismerünk, és ugye ők később, aztán az 50-es évek elején csatlakoztak a NATO-hoz.
Így van. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez is az is. Tehát van, amikor a geopolitikai okok vezettek ahhoz, például, hogy más nem mondjak, Törökország felvételéhez, és ugye Görögország felvételéhez is, olykor pedig egész egyszerűen a jelentkezők voltak azok, akik biztosítani akarták gyakorlatilag saját biztonságokat. Ugye ne felejtsük el, hogy a NATO-ba gyakorlatilag a nyugati nagyhatalmak tömörültek össze, tehát a világ vezető hatalmai lettek NATO tagok. Ha megnézzük, akkor a BP állandó tagok közül, az öt közül három is NATO tag lett, míg a Szovjetunió, későbbi Oroszország, ugye, illetve Kína nem lett. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy mind a két variációra találunk példát. Az utóbbi, vagy a legutóbbi bővülések, ezt ugye 99-től számoljuk, amikor a kelet-közép-európai országok kezdtek el belépni a NATO-ba. Itt inkább arról van szó, hogy már a kelet-közép-európai országok egy olyan NATO-ba akartak belépni, ami biztonságot szavatol számukra, cserébe azért, hogy ők is hozzájárulnak a szövetség biztonságához.
Na most én még egy pillanatra visszatérnék Törökország és Görögország problémájához. Az ő csatlakozásukban, vagy csatlakoztatásukban, vagy felvételében volt egy olyan gondolat is, hogy a két ország közti ellentéteket talán a NATO-n belül könnyebb lesz elintézni?
egész biztos, hogy volt ilyen, tehát az önmagában ugye, hogy a NATO, illetve hát a nemzetközi közösség, vagy mondjuk, hogy a NATO közössége a tagállamok katonai kérdéseibe, katonai potenciájába, tulajdonképpen katonai tervezésébe belelát, ez egy biztosítékot jelentett ahhoz, hogy a két ország közötti surlódásokat tompítsák, és ne legyen nyílt háború, vagy ne legyen rendszeres nyílt fegyveres összetűzés a két szemben álló ország között, és gyakorlatilag a bizalmat is igyekeztek a szövetségen belül biztosítani, vagy megerősíteni, és én azt gondolom, hogy ez összességében elég sikeres. Nem csak a török és a görög esetben, gondoljunk csak arra, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz a történelemben a kelet-közép-európai nemzetek, milyen nemzeti torokzalkodások voltak, és alapvetően azt látjuk, hogy azok a nemzetek, azok a kelet-közép-európai nemzetek, amelyek korábban egymással szemben álltak, egy szövetségi rendszerben tökéletesen tudnak működni. Gondolok én mondjuk a kicsantant és Magyarország kapcsolatára, vagy akár gondolok én itt a visegrádi országokra, vagy akár a Baltikum, illetve a balkáni országokra.
Ugye a kelet-közép-európai országok csatlakozása az ugye mondhatni, hogy a hidegháború végéhez köthető, de ezzel nem indult el egy újabb felkészülés a következő hidegháborúra? Hiszen mostanában Putyin elnök is arra hivatkozik, hogy akkor így elengedte a saját pufferzónáját a NATO-ba, Oroszország.
Én azt gondolom, hogy nem teljesen erről van szó. Ugye, ha megnézzük a 75 év NATO történetet, akkor azt látjuk, hogy négy nagy korszakot ölelt fel ez a történet. Részben az, amiről már beszéltünk, a hidegháborús NATO-t, részben a hidegháború utáni a bővülő és a partner kapcsolatokat építő NATO-t, illetve azt a válságkezelő NATO-t, amelyik gyakorlatilag, fogalmazunk úgy, hogy 1990-es évektől először a posztjugoszláv térség, vagy a jugoszláv nemzetek belső háborúja, vagy inkább azt mondanám, a jugoszláv tagköztársaságok belső háborúját próbálta megfékezni, a későbbiekben pedig hát olyan válságokat próbált kezelni, ami a nemzetközi biztonság szempontjából volt kritikus, nem egyszer egyébként olyan helyeken is, ami talán furcsa volt az európaiaknak, gondolok én itt elsősorban Afganisztánra, kevésbé Irakra, mert az iraki történések, vagy közel-keleti történések általában mindig befolyásolják Európa biztonságát, és ezt követően 2014 óta tért vissza tulajdonképpen a kollektív védelmi alapfeladatához a NATO. Ez utóbbi inkább már ahhoz kapcsolódik, hogy mivel változnak az erőviszonyok és a nagyhatalmak képességei, ezért gyakorlatilag változik a nagyhatalmi világrend is, vagy inkább azt mondjuk, hogy a nemzetközi biztonsági környezet, és erre kell reagálnia a NATO-nak. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy az a tény, hogy bármennyire is erős a NATO, tulajdonképpen az Egyesült Államok és a nyugati országok képességei relatíve gyöngülnek, ez váltotta ki azokat a konfliktusokat, illetve azokat a status quo megkérdőjelező konfliktusokat és háborúkat, ilyennek tekintem egyébként Ukrajnát is, aminek most a tanúi vagyunk, és amire most reagál, vagy reagálni szeretne, és reagálni fog a NATO, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbban reagál a NATO, tehát ezt én inkább az erőviszonyok megváltozásával magyaráznám azt, hogy itt megkezdődött egy újfajta szemlélet a jövő nemzetközi rendjéről.
Ugye itt említett néhány olyan konfliktust, krízishelyzetet, amelynek a rendezésében részt vett, vagy megpróbált részt venni a NATO. Melyek voltak a veszélyesebb krízishelyzetek, vagy az azok a krízishelyzetek, amelyekben ha mondjuk a közreműködés, vagy a jelenlét az akár egy komoly világégést, vagy egy nagyobb háborút tudott volna megakadályozni?
Magának a NATO-nak nem nagyon volt ilyen az én megítélésem szerint. Nagyon egyszerűen azért, mert a hidegháborúban azért a NATO tagországok és a Varsói szerződés tagországai alapvetően alárendelt szerepet játszottak az Egyesült Államok és a Szovjetunió torzalkodása vagy konfliktusa mellett. De mindenféleképpen ilyen tulajdonképpen a NATO-t is érintő problémának tartom én a kubai rakétaválságot, ha tetszik. Mindenféleképpen ilyennek tekintem egyébként az európai háború elkerülését, azt, hogy gyakorlatilag a NATO partner volt abban, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltások alapvetően békésen zajoljanak le. Arról próbálta meggyőzni a korabeli szovjet vezetést, hogy nem érdemes továbbiabban katonai eszközökkel egybetartani a szövetséget. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ilyen volt a jugoszláv felbomlás is, amit ugyan nem tudott megakadályozni a NATO, de azt mindenféleképpen el tudta érni, hogy a felek egy regionális háborúnál, vagy regionális fegyveres konfliktusnál nagyobb konfliktust szítsanak, és próbálják meg visszafogni magukat, és ha tetszik, akkor mindenféleképpen ilyennek tekintem mondjuk a Koszovó kapcsán elrendelt légi háborút a NATO részéről, ahol gyakorlatilag ugye a koszovói menekülteket próbálta védeni, és Koszovót próbálta védeni a NATO. Tehát én azt gondolom, hogy a NATO-nak megvan a saját funkciója, de a NATO-n belül természetesen azt kell látni, hogy különböző tagországok vannak, és itt ugye ön említette azt, hogy tulajdonképpen 12 tagország volt az alapítók között, és ma ott tartunk, hogy 32 tagállam van a szervezetben, és ezeknek az egységét, ezeknek a közös fellépését borzasztó nehéz koordinálni, tekintettel arra, hogy rendkívül eltérő stratégiai érdekekkel rendelkeznek. Egész más az érdeke az Egyesült Államok, mert az Egyesült Államok egy globális nagyhatalom. Továbbra is az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb nagyhatalom. Az Európai Unió, illetve mondjuk azt, hogy az európai NATO tagországoknak közel sincs ekkora ambíciója. Az európai NATO tagországoknak elsősorban saját közvetlen környezetük, mondjuk az észak-afrikai, közel-keleti, vagy ha tetszik, akkor a posztszovjet térség biztonsága a döntő, és akkor még nem is beszéltünk olyan kis országokról, mint mondjuk Magyarország, mint mondjuk Montenegró, vagy Horvátország, amelyeknek a kompetenciája, a biztonságpolitikai kompetenciája jóval korlátozottabb, mint akár az európai nagyhatalmaké, akár az Egyesült Államoké, de természetesen a NATO-n belül ők is érvényesíteni akarják az érdekeiket, és ezeknek az összehangolása egy rendkívül bonyolult feladat. Tehát én azt gondolom, hogy a NATO önmagában azzal valami nagyon nagy eredményt tudott elérni, hogy ki tudott bővülni 32 tagállamra, illetve hogy 75 évig fent tudott maradni. Ne felejtsük el, hogy ilyen típusú, mondjuk a NATO-hoz hasonlatos politikai katonai szervezeteket több helyen szeretett volna létrehozni, például az Egyesült Államok is, ezek nem sikerültek, az ázsiai vagy a közel-keleti szövetségesei más módon köti magához, vagy más módon viszonyul hozzájuk. Hasonlóképpen ugye arról is beszéltünk, hogy a Varsói szerződés is tulajdonképpen 55 és 1991 között tudott csak fennmaradni. Tehát azt gondolom, hogy a 75 év önmagában egy elég nagy eredmény, és elég jól jelzi azt, hogy alkalmazkodni képes a NATO, és képes tulajdonképpen a saját tevékenységét hozzáigazítani az éppen aktuális biztonságpolitikai környezetekre és azok kihívásaihoz.
Gondolom a mostani csúcsot meghatározza az orosz-ukrán háború, illetve az ahhoz való hozzáállás, az azzal kapcsolatos gondolkodás, ugye itt is már szakadás van aszerint, hogy ki akarja támogatni fegyverekkel még inkább az ukrán védelmet, vagy az Ukrajna honvédő háborúját, és ki az, aki gyors békekötést erőltetne, akárhogy is, hogy Ukrajna veszítsen komoly területeket. Ez lesz most a fő téma, vagy ezen túlmenően is? Vannak olyan témák, amelyek valószínű, hogy meghatározzák ezt az ünnepi, most itt egy kicsit idézőjelbe is tenném, hogy ilyen felhőkkel mennyire lehet ez egyáltalán ünnepi csúcs találkozó.
Való igaz, mi is úgy szoktuk megfogalmazni, hogy lehet, hogy ez az utolsó úgynevezett status quo csúcsa a NATO-nak, mert olyan változások következhetnek be, ami alapvetően meg fogja változtatni. Részben a külső környezetét a NATO-nak, részben a belső környezetét. De összességében, mielőtt erről szólnék néhány szót, valóban Ukrajna lesz a találkozó legfajosúsosabb kérdése. Várható politikai és katonai döntések azonban még nem a háború lehetséges végéről és lezárásról fognak szólni, hanem az ukrán önvédelmi harchoz szükséges támogatás fenntartásához. Azt lehet mondani, hogy a szövetség jelenlegi célja kettős, egyrészt egy stabil, kiszámítható, szükség esetén hosszú távú különböző támogatási formák létrehozását szeretné biztosítani, illetve ezeknek olyan intézményesített szövetségi keretet kialakítani, amelyek lehetőség szerint védik a folyamatokat az egyes tagállamokat történő hangsúlyváltásokról. Tehát pont attól próbálja megvédeni, amit ön is említett, hogy lehet látni, hogy vannak különbségek, és elég éles különbségek vannak egyébként a NATO-n belül, bár hozzá kell tenni, hogy jelenleg azok, akik gyorsan akarnak békét kötni, illetve azok, akik nem akarják támogatni Ukrajnát, azok meglehetősen kevesen vannak. Tehát jóval kevesebben a döntő többsége a NATO-nak ezt szeretné. Ha konkrétan néznük, akkor azt látjuk, hogy az amerikai törvényhozás közel fél éves döntésképtelenséget mutatott Ukrajna támogatásában, és ha jön a republikánus elnökjelölt Donald Trump, akkor tulajdonképpen olyan helyzet elé akarják az új elnököt állítani a NATO-ban, amit úgynevezett Trump biztos NATO-nak lehet nevezni, tehát hogy ne sikerüljön olyan nagyon gyorsan a támogatási folyamatokat leállítania az új elnöknek, ha ez lesz a szándéka. Ez nagyon sok mindenben megmutatkozik, gyakorlatilag Washingtonban a biztonsági támogatást és a kiképzést és a haditechnikai ellátás összehangolását fogják intézményi keretek közé emelni. A jövőben a németországi Wiesbadenben egy új NATO parancsnokságot hoznak létre, ahonnan körülbelül 700 katona fogja koordinálni a tagállamok katonai támogatását Ukrajna számára, és emellett természetesen fennmaradnak az úgynevezett képességkoalíciók is, amelyek ilyen kritikus fegyverrendszerek átadását jelentik, mint ez az F-16-os, a légvédelmi eszközök, tüdérségi eszközök és egyéb hadfelszerelések. Tehát Ukrajna egész biztos egy legfontosabb pont lesz. Azt is érdemes Ukrajna kapcsán megemlíteni, hogy az új keretek mellé ugye azt is láttuk, hogy már 21 biztonsági megállapodást kötött Ukrajna, közülük egyébként gyakorlatilag nagyon sok, vagy a többségüket egyébként NATO tagállamokkal, és valószínűleg legalább egy 40 milliárd eurós, ami 43 milliárd dollár értékű katonai segélyt is szeretne a szövetség. Ez körülbelül egy éves támogatásnak megfelelő összeg, ezt is szeretné tető alá hozni. Nem kap ugyanakkor Ukrajna meghívást a csatlakozásra, hanem ahogy szokta általában a szövetség ilyen szimbolikus kommunikációs megoldást fog alkalmazni, már nem nyitott ajtókról fog beszélni ezen túl, hanem ilyen híd szerepről, tehát egy a tagság irányába mutató, de oda akár el nem vezető, vagy elvezető híd szerepről fognak beszélni, és ezt rögzítheti a zárónyilatkozat.
És akkor most ezen a NATO csúcson az átalakuló erőviszonyokról a Kína, Észak-Korea, Oroszország, Belarus négyes, vagy ehhez még ugye Iránt is hozzávehetjük, formálódó szövetséggel való viszony, az mennyire kerülhet itt asztalra?
Igen, azt gondolom, hogy ez a partnerkapcsolatokban fog megmutatkozni. Ugye ne felejtsük el, hogy megismételve az elmúlt csúcstalálkozók gyakorlatát, Washington, Dél-Koreát, Japánt, Ausztráliát, Új-Zéland politikai vezetőit is meghívták, és őket alapvetően két ok miatt, egyrészt az ukrajnai önvédelmi erőfeszítéseknek a támogatása, másrészt azért, mert gyakorlatilag az Egyesült Államok szövetségesei lesznek tulajdonképpen, hogy az Egyesült Államok szövetségesei tulajdonképpen a Kínával szembeni hát politikában, vagy Kína feltartóztatásával kapcsolatos amerikai politikában, és ezért azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen meg fog mutatkozni. Ez az Egyesült Államoknak azért is jó, mert egyébként az európai NATO tagállamok azért azt látni kell, hogy tulajdonképpen erősen megosztottak Kína kapcsán, és ezért nem is arról szól a történet, hogy most Kína, vagy akár a kínai-orosz összefogásról, vagy akár a nemzetközi kapcsolatok új modelljéről gondolkodnának a tagállamok, hanem arról van szó, hogy elsősorban egy olyan helyzetet akarnak kialakítani, vagy afelé vezik az irány, hogy Európa erősödjön meg annyira, hogy egyre kevéssé legyen szüksége katonailag arra az Egyesült Államokra, amely egyértelműen Kína felé fordul, és ez a fordulás már elég régóta 12 óta tart, és ez nem fog az ukrajnai háborúval befejeződni, tehát nem fog visszafordulni az Egyesült Államok Európa felé. A legtöbb lépés arra mutat, hogy Európa katonai képességeit, hadipari képességeit olyan szintre akarják emelni, hogy az Egyesült Államoknak szabaduljon fenn energiája, pénze, katonai képessége az ázsiai frontokon, vagy az Ázsia felé fordulás kapcsán, és Európa pedig gyakorlatilag a teher és a szerep megosztásban is vállaljon többet.
Köszönöm a figyelmüket, az elmúlt percekben tehát a NATO-ról, a NATO 75 évéről volt szó, Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, és ez a beszélgetés eredetileg a Ma reggeli Monitorban hangzott el, ebből ismételtünk most meg önöknek. Ajánlom figyelmükben a 17 órai híradásunkat, amely egy kicsit bővebb lesz, mint egésznapos híradásunk, és természetesen holnap reggel is lesz reggeli monitor méghozzá 7:30-tól, a szerkesztő pedig Nagy Károly lesz, a műsorvezető pedig holnap reggel is Imre Lőrinc. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.